Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, a mi úrunk Jézus Krisztustól, a mi hűséges megváltónktól. Amen. Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva dicsérjük a mi úrunkat a 42. Zsoltár első versét énekelve, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. Foglaljuk el helyünket, és énekeljük a 167. dicséretünknek mindhárom versét. A 167. dicséretünk első verse így kezdődik. Jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az élő Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Szeretteim a Krisztusban, kedves gyülekezet, hallgassuk meg a mi Úrunknak mai napon hozzánk szóló üzenetét, mely írva található Máté evangéliuma 3. részének 13. versétől a rész végéig terjedő igeszakaszban. Amíg olvasom, Istennek szent igét figyelemmel leülve hallgassuk meg. Máté evangéliuma 3. részének 13. versétől a rész végéig így szólít meg bennünket Isten igéje. Akkor Jézus eljött Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy keresztelje meg őt. János azonban megpróbálta visszatartani őt, és ezt mondta, nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj, és te jössz hozzám. Jézus így válaszolt, engedj most, mert az illik hozzánk, hogy így töltsük be minden igazságot. Akkor János engedett neki. Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme megnyílt a menny, és látta, hogy Isten lelke galamb formájában aláereszkedik, és őre ászál. És hang hallatszott a mennyből, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Istennek szent lelke tegye áldottá, érthetővé, lelkünket gazdagítóvá, az ő igéjét jeltek feleljünk, megszólító üzenetére imádkozzunk. Köszönjük néked, édes Urunk, hogy ide segítettél bennünket. Jó nékünk itt lenni, ahol te vagy, és ahol egymással is találkozunk. Jó nékünk itt lenni, mert tudjuk, hogy elkészítetted ma is számunkra a lelki eledelt, amire olyan nagy szükségünk van. Urunk, te nagyon gazdag Isten vagy, és gazdagon meg tudod teríteni az ige asztalát, csak mi emberek vagyunk gyarlók, akik szóljuk és halljuk a te igédet. Sokszor az a kis edényke, amiben begyűjtjük a te áldásaidat és üzeneteidet, a lelki javakat olyan gyenge, olyan szerény, kis kapacitású, és olyan könnyen kihullik belőle a legjobb dolog is. Könyörülj rajtunk, Urunk! Küldd el a te szent lelkedet, hogy megértsük, befogadjuk a te igédet, és legyen a te igédnek ereje arra, hogy az életünket megváltoztassa, hogy ott, ahol valami nincs rendbe, helyére tegye a dolgokat. Így kérünk, Urunk, hogy légy itt közöttünk, és áld, szenteld meg Isten tiszteletünket. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim. Az éneklés a közének előtt most hallgassuk meg az ifjúsági kórust, és az ifjúsági kórus szolgálat után a 370. dicséretünk jól ismert első versét énekeljük majd, Jövel Szentlélek, Úristen.
szívem, soha nem fél már a szívem, mert velem van az Úr. Nem volt nélküle boldogságom, ám most életem bénel járom, kézen fogva vezet megváltó, róla ezért zendalom. Soha nem fél már a szívem, soha nem fél már a szívem, soha nem fél már a szívem, mert velem van az Úr. Jöjj hát, add a kezed, testvérem, járjunk mind a kereszt fényében, éljünk boldog a békességben, hisz oda átvár a menny. Soha nem fél már a szívem, soha nem fél már a szívem, soha nem fél már a szívem, mert velem van az Úr.
Köszönjük szépen! Istennek igéjét olvasom a már felolvasott igeszakasz két verséből, Máté evangéliuma harmadik részének 15. és 17. verséből. Jézus így válaszolt: engedj most, mert az illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot. És hang hallatszott a mennyből: ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Jézus Krisztus megkereszteléséről szól a mai ige. Vízkereszt ünnepe a protestáns egyházban inkább csak olyan alternatív ünnep. Természetesen meg lehet tartani, meg lehet róla emlékezni, de nem kötelezően előírt, nem tartozik a nagy ünnepek sorába. Ezzel szemben a keleti kereszténység világában ez egy kiemelkedő ünnep. Majd, hogy nem még, a karácsonyt is felülmúlja. Érdemes elgondolkozni, hogy miért van ez így? Hogy jól van ez így? Hogy valóban a helyén kezeljük mi ezt az ünnepet? Ezt a bibliai csodálatos eseményt, amely az üdvtörténetnek valóban egy kiemelkedő eseménye. Jézus Krisztus beiktatása. Néhány szót szeretnék szólni a vízkeresztről, ahogy azt Isten kijelentette, az isteni kijelentés fényében. Szeretnék arról szólni, hogy kicsoda, ami megváltunk. Arról is, hogy miért volt szüksége Jézusnak a megkeresztelkedésre, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy ő büntelen volt. És végül szeretnék még arról is szólni, mi az, amiben Isten kedvében lehet különösképpen járni. Ha nagyon profánul akarnék fogalmazni, így mondanám, mi az, amivel az Istent le lehet venni a lábáról. Mert annyira gyönyörködik benne. Nos, ezek úgy gondolom olyan kérdések, amelyekre érdemes keresni a választ. Nézzük ennek a beiktatási ünnepnek a külső körülményét. Hiszen Jézus beiktatásáról van itt szó. És valami különleges égi jelenséget látunk, amelyet talán csak valahogyan a teremtésben láttunk utoljára. Hogy együtt megjelenik, nyilvánvalóan a Szent Háromság Isten titka, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Hogy együtt munkálkodnak, hogy hangsúlyossá teszik ennek a beiktatásnak az igazi értelmét, örömüzenetét, fontosságát. Amikor Jézus megszületett, a mennyei kar adta tudtul, az angyalok serege mondta, dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, a földön békesség és az emberekhez jó akarat. Úgy gondolnánk, hogy ezt már nem is lehet felülmúlni, de igen, mert itt most, amikor Jézus beáll az ő megváltói szolgálatába és elkezdi azt 30 évesen, most az Atya, a Fiú és a Szentlélek jelenti ki magát. Most nem a mennyei seregek jelennek meg, hanem úgy hasad szét az ég, hogy az Atya, a Fiú és a Lélek együtt tesznek bizonyságot. És az Atya örvendezve mondja, ez az én szeretett fiam, vagy szerelmes fiam a régi fordításban, akiben én gyönyörködöm. Ebben a csodálatos beiktatásban Jézus méltóságát is láthatjuk. Nem szól semmit Keresztelő János a hírnöke. Ő tesz bizonyságot majd Jézus szolgálatáról. A Szentlélek az igazolója, aki galambképében leszáll. Az Atya pedig a hitelesítő, ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. De föltűnik valami, hogy a Fiú csendben van. Alázatosan csendben. Beáll a sorba, kivárja, míg rákerül a sor. És János, keresztelő János legnagyobb megdöbbenésére ott áll előtte, és kéri, hogy keresztelje meg őt. János tiltakozik. Ez nem való. Hát nem ez az értékrend, hát nem én vagyok a nagyobb. De Jézus mondja, ennek most így kell lenni, fogadd el. Így töltünk be minden igazságot. Így illik ez most hozzánk, ahhoz a küldetéshez, amit én vállaltam. És az Atya ütterhével, ez illik, hogy így kell elkezdődnie, nem lehet másként. Olyan csodálatos ez valóban, és Jézus csendben van. Pedig most van a beiktatása. Most kezdődik a szolgálata. Eddig elrejtettségben élt. Éppen csak egy kis felvillanást kapunk a 12 éves Jézusról, hogy biztosak legyünk abban, hogy igen, ő az, aki eljött. A testélet ige. Egy villanásnyira érezzük, hogy ez a fiú bár elrejtettségben él most, mégis egészen az Atyára van hangolva az élete is. Mennyire fontos neki, hogy Isten házába legyen, hallja az Isten igét és szólja. Hogy tanítsák és tanítson egyszerre. De most csendben van, mert ez illik hozzá. csendben, nem szólal meg. Egy szavát nem halljuk. Mindaddig, amíg el nem megy a Jordánhoz, hogy megkeresztelkedjen. Ő előbb alázatosan csendben van. Nem halljuk egy szavát se mindaddig, míg el nem megy a pusztába, hogy nyilvánvalóvá legyen az ő alkalmassága. Hogy ne csak ő tegyen bizonyságot magáról, megvárja, míg az Úr tesz bizonyságot róla, és megvárja, míg cselekedetei igazolják, hogy ő valóban Isten báránya, aki el fogja vedni a világ bűneit. Vagyis szavai nem előzték meg cselekedeteit. Nem úgy, mint nálunk, vagy nálam. Ó, hányszor tapasztalom. És utólag úgy eszembe jött, hogy már megint gyors voltam. Már megint megelőzték nagy ígéreteim, nagy szavaim a cselekedetemet. Milyen visszafogott Jézus. És ezért hiteles. Ezért méltó. Csendben van. Nincs programbeszéd, mint a politikusoknál. Nincs kampány, csak csend. Ebben a keresztségben, vízkeresztségben benne van Jézus egész programja. Mint ahogy a nyitányban benne van a műnek minden fontosabb része, dallama. Az ő megkeresztelkedésében benne volt egész küldetésének lényege. Hogy mint néma bárányt viszik majd a mészárszék elé, és nem fogja megnyitni száját. Nem kiált és nem lármáz az utcán. De a megrepett nádat nem töri el, és a pislogó gyertya belet nem oltja ki. És észre kell vennünk a csendben levő Jézusnak a hatalmát. Hogy küldetésének az igazi esenciája az ő cselekedete, még csak nem is a szava, pedig hányan elmondták, hogy nem úgy tanít, ahogy az írás tudók, hanem erővel és hatalommal. Mégis. Amit tett, amit igazán értünk tett, azt csendben tette. Oda adta az életét érettünk. Kampány időszakot élünk, most már újra megyünk bele, már érezzük. Nem is örülünk ennek annyira, mert ismerjük már ennek minden hordalékát, keserűségét. Fölkavarja az embereket, sokszor teljesen feleslegesen. De hát hozzászokott a mai ember a kampányhoz. Kampányoljon az Isten is maga mellett, ha meg akar engem nyerni. Hát kampányolnak a többi vallások. És olyan sokan mondják, és higgyétek el, hogy őszintén, hogy hát minden vallásban olyan szép tanítások vannak, hát melyik az igaz? Mondja már meg valaki. Így nem fogunk rájönni, hogy melyik az igaz. Ha így megversenyeztetjük egymással, ebből csak meddő vallási viták lesznek. Hanem egy dologra koncentráljunk most, de nagyon. Melyik az a vallás alapító, aki csendben az egész életét odaadta, hogy neked mindent átadhasson. Hogy elveszettségedet meggyógyítsa. Aki csendben némán ment föl a keresztre, hogy meghalljon érted. Krisztus titka itt bomlik ki. Itt válik igazán átütővé, érthetővé, kívánatossá Krisztusnak a cselekedete, és ennek következtében majd Krisztusnak a tanítása is, ezért lesz hiteles. Mert ő nem egy valaki, aki szépeket tud mondani, van ilyen sok, lehet, de aki így adta oda az életét a bűnös emberért, az csak ő volt. Csak Isten az, aki abban mutatta meg szeretetét, hogy amikor bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. Miért kellett Jézusnak megkeresztelkedni? Ez a második nagy kérdés. Hiszen ő bűntelen volt. Korintusi levélben olyan szépen le van írva, hogy mennyire bűntelen volt ő, aki bűnt nem ismert. Bűnné lett érettünk, vagy Isten bűnné tette őt érettünk. Pedig ő neki nem volt bűne, hogy mi az ő igazsága legyünk ő általa. Gyönyörű írás. A zsidókhoz írt levél pedig arról beszél, hogy Jézus mindenben hasonló volt hozzánk, ugyanazokat a kísértéseket szenvedte el, mint mi, kivéve a bűnt. Annyira egyértelműen több helyen bizonyítja Isten igéje, hogy Jézusban nem volt bűn. Ő bűn nélkül született, szeplőtelen volt a fogantatása. Akkor meg miért kellett megkeresztelkednie? Így illik hozzánk, és így töltjük be az igazságot teljesen. Ez azt jelenti, amire már kezdtem célozni, hogy Jézus megkeresztelkedésében, mint előjátékban, mint a nyitányban benne van az ő szolgálatának, küldetésének az eszenciája, a lényege, hogy ő belemerül a bűnbe, azonosul a bűnös emberrel, bűnössé lesz azáltal, hogy magára veszi majd a világ minden mocskát és bűnét, és aztán föltámad és föltámasztja azokat is, akik hisznek ő benne. Ezért kellett neki megkeresztelkednie. Ő itt elmondta a programját, beszéd nélkül. Mi már meg is értjük. János talán még nem értette, vagy talán csak sejtette akkor, mi már értjük. És még egy dolgot kell, hogy említsek, példát akart mutatni. Miből? Az, hogy Isten törvénye az, hogy az ő országába csak az alázat útján lehet odaérni. Semmi más úton. És Jézus is az alázat útján érkezett meg. Amikor elkezdte a küldetését, nem azt mondta, hogy na hát akkor én most ki vagyok, akkor én most itt föltüntetem magam jó színben. Nem. Megalázta magát, mert csak így hiteles. Ezt nem tette volna meg, nem lett volna hiteles az ő szolgálata. Már elbukott volna itt, ha maga biztosan indul el. A mi őseink még valahogy többet ismertek ebből az indulatból, amikor aratás előtt, vagy nagy munka előtt, vagy egy vállalkozás előtt levették tiszteletteljesen a kalapjukat. Isten előtt meghajoltak, talán még egy-két szóban imádkoztak is. Mai ember ezt már nem ismeri. És ezért nem is érkezik soha oda az Istenhez. Mert Istenhez csak az alázat útján lehet oda jutni. Jézus is csak ezen az úton ment. Pedig ő mehetett volna más úton is, de nem. Neki példát is kellett mutatni. Nincs más út, csak az alázat útja. Próbálkoznak emberek más utakon is Istenhez eljutni, de soha nem érkeznek meg. Ezek a sajnálatra méltó emberek, akik mindig úton vannak, de meg soha nem érkeznek. Kell ennél nagyobb tragédia? Mert az irányt elvétették. Vannak olyan emberek, akik az üzlet útján próbálnak Istenhez közeledni. Na hát akkor én most teszek valamit, akkor nézzük az Isten, megválaszolja, megáldja az életemet. Hát én adok valamit, majd ő is ad nekem. Én befektetek, aztán meg lesz a hasznom. Ezen az úton így soha nem érkezünk meg, soha az Istenhez. Aztán vannak olyan emberek, akik szabályosan vizsgáztatni akarják az Isten, mintha vizsgabiztosok lennének, akik majd eldöntik, hogy méltó-e az Isten arra, hogy higgyek benne, vagy nem. Na hát, ezen az úton se lehet megérkezni az Istenhez. Pedig járnak ezen az úton is. Az egyik gyülekezetben volt egy férfi, aki elindult a hitben, pedig nagyon távol volt, de a felesége nem tudta követni őt. És mindig pörölt vele, miért jársz te oda, mert mióta te keresztény vagy, nem lett jobb a sorsunk. Ugyanúgy ki kell fizetni a rezsiköltséget, ugyanúgy nehezen jövünk ki, hát hol van az Isten? Hát tegyen már le valamit az asztalra, akkor én is megyek. Hát lehet így is, de soha nem fog megérkezni. Amíg ezen az úton megy, soha. Isten országába, testvéreim, csak az alázatosok érkeznek meg. És egyszer majd Jézus odáll azok mellé, akik nem ezen az úton jöttek, hogy testvérem, neked derogált, hogy az alázat útján jöjj. Látod, nekem nem. Neked se kellett volna. Igen, fogadjuk meg, mert Jézus egyértelműen mutatja nekünk az utat. Csak az alázat útján, amin Jézus is járt. Meghajolt, megkeresztelkedett. Csak az alázat és a megtérés útján jutunk el az élő Istenhez. Ha Jézus nem szégyelte, akkor mi miért szégyelnénk? Ha Jézus nem zavarta, akkor minket bűnösöket miért zavar? És végül nézzük, hogy miben gyönyörködik az Isten. Mivel lehet a jó Istent levenni a lábáról? Hát egyértelmű a válasz. Tulajdonképpen így kellene mondanunk, kiben gyönyörködik Isten. Isten fiában gyönyörködik. De abban nagyon. Szent elfogultsággal. Tehát nem jó ez a szó, mert a fiú teljesen méltó erre. A szeretetre, erre a gyönyörűségre. És bennünk? Bennünk nem gyönyörködik. Akkor nekünk esélyünk sincs, hiszen ismerjük magunkat, kísértéseinket, gyengeségeinket, bűneinket, elbukásainkat. És sokan úgy gondolják, hogy nem, hát bennünk nem is gyönyörködhet. Biztos? Hiszen Istennek ez a kijelentése arra bátorít bennünket, hogy higgyük el, hogy bennünk is tud gyönyörködni, ha akár csak egy kicsi vonásában is már Krisztust mutatjuk. Már Krisztust, a fiát látja. Keresztelő János még prófétai hévvel mondja, hogy a fejsza a fák gyökerére vettetett, és a fa kivágatik, ha gyümölcsöt nem terem. Istennek pedig ez a csodálatos kijelentése, hogy ő a fiúba gyönyörködik, azt jelenti a bűnös ember számára, hogy Isten ugyan fölemeli a fejszét, de a fában az elszáradt, nyomorult, halálra ítélt, semmire való fában meglátja fiának vonását. És fiára nem sújt le, abban ő gyönyörködik. Mivel lehet megnyerni az Urat? Hát azzal, hogy Krisztus befogadjuk, és elkezdjük teremni a lélek gyümölcseit. Kezdjük magunkra ölteni Krisztusnak a vonásait. Először talán még csak bizonytalanul, alig láthatóan, de az Úr már látja. És nem sújt le. Látja-e bennünk a Krisztust? Látja-e bennünk fiának érdemét, amit elfogadtunk? És amire válaszul hálából, igyekszünk őt követni, és ennek következtében kezdjük teremni Krisztus gyümölcseit. Kezdjük felölteni a krisztusi vonásokat. Erre figyeljünk. Nem érleget készítsünk, hogy mennyi a rossz, mennyi a jó, akkor hogy viszonylik egymáshoz, akkor mi az esélyünk. Ezek földi számítások, itt nem érvényesek. Van-e már az életemben, a cselekedetemben valami a Krisztusból, ami összetéveszthetetlenül krisztusi, amit csak felülről kaphatok meg megtérés által, és amiben már gyönyörködik az Atya, és nem sújt le a fejszéjével, és nem vágja ki életem fáját, mert látja Krisztust, látja az ő fiát. Adja Isten, hogy megteremjük ezeket a gyümölcsöket. Nos, ezekre tanított bennünket Jézus megkeresztelésének története. Én magam is elgondolkozom azon, hogy érdemes-e mostoha gyermekként kezelni ezt az ünnepet, Istennek ezt a csodálatos üdvtörténeti kijelentését. Szeretném, ha helyére kerülne a hittudatunkban ennek az eseménynek a hallatlan fontossága és minden lelki üzenete. Úgy legyen. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy megértettünk téged. Megértettük először is azt, hogy nem üres szólamokban, szavakban áll a te erőd, hanem a te csendes, néma engedelmességedben, hogy odaáldoztad értünk magadat, ahogy megmentettél bennünket, mielőtt még bármit is mondhattunk volna, vagy tehettünk volna. Bocsáss meg, Urunk, amikor ezzel nem értük be, hanem úgy valahol versenyeztettünk téged, és összehasonlításban nem tudtuk igazán eldönteni, hogy hol is van az igazság, melyik ideológia, melyik vallás méltó arra, hogy válasszuk. Engedd, hogy téged válasszunk, hiszen senkiben nincs nagyobb szeretet annál, mint aki életét adja barátaiért, és mi a te barátaid vagyunk. Köszönjük, Urunk, hogy azt is megértettük, hogy csak az alázat útján juthatunk el Isten országába. Segíts, hogy ezen közlekedjünk nap mint nap. Annyi hitgyőzelem után is, évtizedes hívő élet után is, csak az alázat útján, ahogy Jézus Urunk nekünk példát mutattál ebben. Segíts meg, kérünk. És úgy szeretnénk, ha az Atya gyönyörűségére élhetnénk. Az életünk hátralevő részében minél több krisztusi vonást sajátíthatnánk el, és lenne a miénké, amit nem lehet utánozni, látszatmódon bemutatni, ami csak szívből jöhet, és csak felülről kapjuk meg. Szeretnénk, Urunk, minél több Krisztusit kérni, az életünkre. Mert erre van nekünk, családunknak, embertársainak is szüksége. Segíts minket, Urunk, hogy ebben gyarapodhassunk a Te gyönyörűségedre és a Te dicsőségedre. Kérünk, aki így tanítottál bennünket imádkozni, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Adakozásra hívom fel testvéreim figyelmét, tudván a jókedvű adakozót szereti az Isten. Most pedig helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Ajánlom a testvérek figyelmében a Reformátusok lapjának e heti számát, valamint az íratterjesztés szolgálatát. Hirdetem a jövő hét gyülekezeti alkalmait. Kedden a 7 órakor kezdődő férfi óra egyház megyei közgyűlés miatt most elmarad. Szerdán este 7:30 lesz a kórus próba. Csütörtökön délelőtt 10 órakor biblia óra. A csütörtöki és a pénteki ifjúsági órákat összevonva péntek este 6 órakor tartjuk, közös ifjúsági alkalomként. Ennek témája a reformáció lesz, előadó Takaró Mihályné Márta. Szombaton délelőtt 10 órára várjuk a konfirmandusokat, konfirmandus órára. Jövő vasárnap a gyülekezet felvételről hallgatja meg Takaró Károly lelkipásztor ige szolgálatát. Jövő vasárnap délelőtt 11-től lesz a konfirmandus sok szülői megbeszélése, értekezlete. 11:30-kor pedig kórus próba. Az Úr legyen a gyülekezet őriző pásztora. Most pedig vegyük Isten áldását. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben, és ami megtartó Krisztus Jézusunk megismerésében. Övé legyen a dicsőség mind örökkön, örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, és záró énekként a 278. dicséretünk 8. versét énekeljük. Dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás. Végezetül pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt fogjuk elénekelni.